Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Gápás Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, JetRavel Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője. Koronavírus járvány még nem ért véget, ezért megerősített biztonsági intézkedések mellett beszélgetünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Milyen most a foglalkoztatási helyzet a turizmusban, amikor a KSH friss adatai szerint áprilisban 97%-kal csökkent a szálláshelyek forgalma?
Azt én is láttam ezt az adatot. Azért örömmel be tudunk számolni arról, hogy a kormányzat nagyon gyorsan és számunkra példaértékűen lereagálta, hogy gyakorlatilag márciusban hozták azt a rendelkezést, akár március 1-re visszamenőleg, hogy kivételezetten gyorsan kaptunk egy járulékkedvezményt, ezért nem kezdtek pánikolni a munkáltatók, és megpróbálták megtartani a munkaerőt, hiszen évekkel korábban még én magam is arról számoltam be, hogy nem volt elég munkaerő, és ez gyakorlatilag az idei nyára is az volt az elképzelés, hogy hogy fogjuk feltölteni a megfelelő pozíciókat munkavállalókkal. Ezért a megszerzett, kitanított munkavállalót mindenki értéknek tekintette, és megpróbálta megtartani. És az első időkben nem is látszott, hogy milyen hosszú lesz ez az időszak, amíg adott esetben nem lesz kereslet, hogy nincs megfelelő vendég, és erről még fogunk talán beszélni is. És igazából azt mondhatom, hogy a Szállodaszövetség felmérése alapján a munkáltatók a munkavállalók 70%-át valamilyen módon megtartották. Elsősorban a tanulókat, illetve a nyugdíjasokat építették le jobban, ilyen 70% körül megmaradtak, illetve a vendéglátásban volt egy gyorsabb leépítés, és itt azért lehet látni, hogy Budapest és a vidék másképp reagált. Nyilván a vidéken jobban megmaradtak a munkahelyek, Budapesten tartósabbnak ígérkezik a válság hatása, ezért talán erősebben leépítettek.
Milyen az, amikor 70%-ban meg tudnak tartani munkavállalót úgy, hogy munka az lényegében nincs, mert vendég sincs?
Azért ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag az elején egy járulékkedvezménnyel olcsóbbá vált, hogy a munkavállalót megtartsuk. Utána azért feltalálták magukat a munkáltatók, és előre hoztak azokat a karbantartási, adatbázis, rendberakási, őszi előfoglalásoknak a menedzselési dolgot. Mi is a cégnél gyakorlatilag a korábban sose jut rá idő feladatokat elvégeztük, illetve a Kurzarbeit támogatás most már egyre kiterjedtebben veszik igénybe, amikor effektívé a munkavállalók kap a magyar államtól jövedelem kiesése után támogatást, és így abban bízik mindenki, hogy az ősz folyamán az így megtartott munkavállalóval egy önköltség vagy egy üzemszüneti pont szintjén fognak tudni gazdálkodni.
A járulék csökkentés az nem teremt forrás, csak valamit nem kell befizetni. Mennyit kell egy munkaadónak hozzátenni ahhoz, hogy meg tudja tartani a munkavállalóját?
Hát én azt gondolom, hogy igazából itt áttértünk a szakszervezeti közösség nagyon bírálja, a rabszolgatörvénynek nevezi ezt a munkaidőkeretes foglalkoztatást. Én azt gondolom, hogy nagyon előremutató dolog volt, hiszen itt nem másról szól, egy megelőlegezett munkabért oda tudunk adni, amit majd 21-ben, rosszabb esetben 22-ben részben le tudnak dolgozni a munkavállalók. Még mindig egyszerűbb volt ez a megoldás, mint hogyha elküldöm munkavállalót, ő elmegy valami munkanélküli segélyre, elveszítem a kialakult tudását, veszítem a kialakult szervezeti struktúrát, és majd az újabb toborzásnál megint költségből verem magam. Ezért mindenki abban bízott, hogy egy V-alakú válság lesz, és a V-alakú válságból 3-4 hónapot kell előfinanszírozni, és a munkáltatók egy része a tartalékokból ezt meg tudta tenni. Egy munkavállaló esetén mondjuk itt az ágazatban a szakmai bérminimumok, illetve az átlagbér azért a nemzetgazdasági átlag alatt van. Tehát itt azért egy ilyen 300-400 ezer forintról beszélünk mondjuk, amit havonta meg kell előlegezni, ha magasabb béreket vesszük. Ha 6 órára átre jelentettük adott esetben munkaidőkeretes foglalkoztatásra, akkor az inkább 200 ezer forint. Ezért volt nagyon fontos a járulék kedvezmény. És akkor innen egyszerű le lehet számítani, hogyha mondjuk nekem meg kell tartanom egy évig egy ilyen kondíció egy embert, akkor belefektettek az ő megtartásába 1,5-2 millió forintot, és a kérdés az, hogy ezt hol fog megtérülni.
Hol fog megtérülni? Látják-e azt a pontot, amikor elkezd a dolog visszajönni, termőre fordulni?
Én nagyon sok fórumon, ha megkérdezték, azt tudtam mondani, hogy a fény látszik az alagút végén, hiszen itt egy epidemiológiai, adminisztratív akadálya van az utazásnak, és nem egy közgazdasági akadálya. Csak az a probléma, hogy nem tudjuk, milyen hosszú az alagút. és talán azt gondolom, hogy hosszabbnak tűnik, mint ahogy sokan ezt remélték, talán még márciusban. Lassabban nyílnak ki az ország határai. Nem is arról van szó, hogy Magyarországon a járványhelyzet nem tenné lehetővé, hanem a külföldi országok, küldő országok eltérő járványhelyzeti, járványkezelési stratégiái okoznak eltérést. Arról nem is beszél, hogy a tengeren túl, akár Távol-Kelet, akár Észak-Amerika, az meg még inkább eltér. Mindenki azt mondja, hogy igazából a vakcina lesz valós megoldás, és hát most én nem akarok jóslatokba menni. Vannak nagyon optimisták, akik már ősszel. Én azt gondolom, hogy kipróbált, beoldható vakcina, talán a többség azt mondja, hogy inkább jövő év eleje.
Ha megvan a vakcina, akkor önök szerint automatikusan fog visszaállni az utazási kedv, mert azt gondolják az emberek, hogy van védelmem, mehetek, vagy még nem áll vissza ettől automatikusan?
Én azt gondolom, hogy az utazási keresletnek azt fontos végig gondolni, hogy ki miért utazik. Tehát itt igazából van a hivatásturizmus. A hivatásturizmusban szerintem előbb vissza fog tudni állni a kereslet. Tény, hogy a videokonferenciák, a távmunka részben csökkenti a hivatásturizmusban azt a kiesést, ami abból fakad, hogy nem fizikálisan elmenni a megfelelő helyre és ott tárgyalni. De a 2008-as válság után is az volt, meg szeptember 11-e után is az volt a tapasztalat, hogy a hivatás turizmus egy pár fél év alatt regenerálódott, hiszen az élő erős tárgyalás, a kiállítások, vásárok, konferenciák fontos részei a gazdaságnak. Tehát a hivatás turizmus kapcsán, ha az adminisztratív korlátok eloszlanak, akkor én azt gondolom, hogy egy év alatt biztosan helyre tud állni. Az üdülési turizmus, vagy az élményturizmus, ott megint szét kell választani, van a klasszikus üdülés, ez a nyár tengerpart, ennek azért azt lássuk, hogy ha az idei nyár elmegy, akkor csak a jövő nyár az, ami megint hozza erre az időt és a lehetőséget. És akkor vannak az élményturizmus, ide sorolom a sportrendezvényeket, a kulturális turizmust. Most ott megint azt tudom mondani, hogy az őszre nagyon sok rendezvényt eltesznek, elnapolnak, bizonytalanságban tartják a leendő látogatókat és a szervezőket. Tehát itt is azt gondolom, hogy a jövő tavasz, ha van vakcina, az lehet nagyon izgalmas. Tehát van egy hiánya, főként a fiatalabb korosztálynak, akinek nagyon hiányzik az idén-nyáron elmaradt fesztiválok, és lehetséges, hogy akár többszörösén is részt akarnak venni, mert ezt meg akarják élni, ezt a veszteséget. A turizmusnak az azért egy nagy probléma van szemben a gyáriparral, hogy nem tudunk raktára termelni. Tehát ami elmaradt most, az elmaradt. Tehát az nem megoldás, hogy nem lehet két sziget fesztivált csinálni, hogy majd akkor megcsinálom a 20-ast is, meg a 20-ast. Az sajnos kimaradt. Emiatt azért a visszaépülés, én a nemzetközi légitársasági elemzéseket sokan 22-re datálják, hogy a 19-es számokat megközelítő lehet. Most az más kérdés, hogyha a vírus itt maradt közöttünk, akkor az emberek lehet, hogy felül bírálják, hogy mennyire kell távolra utazni. Az is más kérdés, hogy végig gondolják, hogy kell-e annyit utazni. Az is felmerülhet, hogy a légiközlekedés nem lesz annyira olcsó, mert hogy gazdaságosabban kell üzemeltetni. Ezért azt, hogy én kiugrok Barcelonába mondjuk két napra, ez a termék elveszik, ez nincs. Tehát én azt hiszem, hogy ilyenfajta változásokra azért fel kell készülni. Az overturizm ez egy létező probléma volt. Tehát lehetséges, hogy bizonyos nagy fogadó városok még föl is fognak lélegezni, és élhetőbbé válik az ő életük. Tehát a tömegturizmus biztos, hogy picit csökkenni fog, és lehet, hogy sokan mondják, hogy sose fog visszamenni arra a számra, mint 19. Én ezzel a kapcsolatban azt tudom mondani, hogy azért talán nem igaz, mert a társadalmak létszáma nő, és az a középosztály, aki megengedheti magának az utazást anyagilag, az is nő. Tehát alapvetően nő az utazásba bevonható emberek száma, de azért azt gondolom, hogy egyszerű demográfiai okokból előbb-utóbb meg fogjuk haladni a 19-es számokat. Talán nem olyan gyorsan, mint ahogy egy V-alakú válság lefutásában ezt mondjuk sokan gondolnánk.
Ez ugye az a verzió, hogyha tegyük föl, van vakcina, vagyis van egy bizonyítékunk arra, hogy védettek vagyunk. Mi van, hogyha nincs vakcina?
Én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanulunk a válság epidemiológiai kezeléséből. Itt most láttok a svéd modellt, vagy most akkor, hogy például a Nagy-Britániában most kötelező 14 napos karantén van, és az ottani utazási vállalkozók lázadoznak, indokolatlannak tartják. Akkor ott van az amerikai kezelési mód, ami azért egy kicsit eltér az európaitól. Ott van az a sajátos talányosság, hogy Közép-Kelet-Európában miért nem okozott akkora járványt ez a vírus, mint mondjuk Spanyolországban vagy Olaszországban. Szerintem ezekre a tudósok keresik a válaszokat, akár statisztikai, akár orvostechnológiai eszközökkel, és őszre, amikor esetleg gondolják, hogy visszajön a második járvány hullám, addigra sokkal többet fogunk tudni erről, hogy például hogy lehet a kontaktus kutatás hatékonyabbá tenni, és lehetséges olyan együttélési szabályokat tudunk kialakítani, hogy azt a fajta nagy bezártságot, amit elrendeltek számos helyen, azt nem kell még egyszer megtenni. Rendelkezésre állnak azok a terápiás módszerek, ágykapacitások, az emberek sokkal körültekintőbben utaznak, körültekintőbben az személyes higiéniákra is figyelnek. Én azt gondolom, hogy lehet egy nagy nyertese ennek a világnak, hogy például elmarad a 20-21-es influenza járvány, mert hogy óhatatlan az ellen is védekezünk, ha jobban odafigyelünk ezekre a dolgokra. Tehát én hiszek abban, hogy van idegenforgalom vakcina nélkül is, de azért az egy olyan idegenforgalom, ahol adott esetben az ember nem tudja azt a szabados, vagy néha azt gondolom a túlzásokba eső szabados utazási formákat előnybe részesíteni, hanem igazából inkább kis csoportos, inkább nem a tömegrendezvényekre megyek, nem a nagyviláglátványosokat nézem meg, hanem elmegyek inkább egy kisebb, izgalmasabb dolgot is megnézni.
Lehet országszinten, nemzeti szinten turizmus szervezni, amikor a küldő ország szabályai is vonatkoznak arra, aki el akar indulni. Például, hogyha a hazatéréskor karantént rendel el, akkor ötször meg fogja gondolni, hogy el fog-e indulni.
Én azt gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb kérdés. Ezt fórumokon is elmondtam, hogy én abban egy kicsit csalódott vagyok, hogy az Európai Unió az egyik legfontosabb érték a schengeni határok átjárhatósága. Én szerintem ez egy olyan Európai Uniós érték, és azt hittem, hogy az Unió ebben nagyobb elánnal próbál beavatkozni, hogy gyorsan állítsuk helyre az átjárhatóságot, és akkor ezzel gyakorlatilag az idegenforgalom, ha az Uniót belső piacnak tekintjük, gyakorlatilag értelmesen helyre tud állni. Én szerintem nemzeti szinten turizmus szempontjából nem lehet védekezni, de azt el kell ismernünk, hogy vannak országok, ahol a turizmus hozzáadott értéke, mondjuk egy számjegyű, vannak, ahol két számjegyű, máshogy élik meg ezt. Tehát míg mondjuk egy két számjegyű turisztikai hozzáadott értékű országban ez nagyon hiányzik, és kockáztatják mondjuk adott esetben az egész gazdaságnak, hogy szabályozzák, de vannak olyan országok, azt mondják, hogy ha nincs turizmus, attól mi még jól megyünk, nem kockáztathatjuk a gyáripart, a mindennapos életet. És ez a dilemma szerintem, ami márciusban hirtelen meglepte Európát, és ezt a dilemmát kell megoldanunk a nyáron, hogy ősszel, ha újra jön a járvány, akkor megint le akarunk-e zárni mindent, vagy adott esetben felelősen azt mondjuk, hogy együtt kell vele élni, és menedzselnünk kell a kialakult szituációt. Én azt hiszem, hogy nem lehet országszinten szabályozni ezt.
Kétoldalú szerződésekkel, ahol biztonságosnak látja a küldő ország, meg mi is az ottani vendéget, akkor őket beengedjük?
Tehát most gyakorlatilag ez folyik, és ezt az államtitkár urak, miniszter urak el is mondták, hogy az ország, Magyarország törekszik arra, hogy kétoldalú megállapodás, ha nincs más kétoldalú megállapodásokkal, az nagy előrelépés volt, hogy a gyáripar, illetve a magyarországi gazdaság értelmében a hivatásturizmus az nagyon gyorsan, főként a magyarországi nagy befektetésekkel rendelkező országok felé megengedtük, és az is igaz, hogy teljesen más mondjuk a V4-eknél, meg Ausztriában a járvány lefutása, mint mondjuk adott esetben Olaszországban, Spanyolországban, vagy most esetleg az Amerikai Egyesült Államokban. Tehát én azt gondolom, hogy van helye valahol, azt mondom, hogy megválasztom, hogy kivel vagyok egy sors közösségben, de hosszú távon ez biztosan, hogy nem kivitelezhető abban a helyzetben, hogy átjárható határaink voltak, szabad légtérhasználat volt, lényegében életformaszerűen bennünk volt, hogy ma itt, holnap ott, és gyakorlatilag ezt az emberek vágyják, ezt visszavárják, ezt a lehetőséget.
Európán belül helyre lehet állítani a turizmus jövedelmezőségét, vagy amíg nincs amerikai, meg kínai, meg japán turizmus, addig ez nem elképzelhető?
Azért, ha az ember jobban megnéz az európai statisztikákat, Európa az legnagyobb fogadó, de egyben a legnagyobb küldő is. A küldésben azt is értem, hogy nagyon sok európai eleve Európában nyaral. Tehát az amerikaiaknak is, nagyon sok amerikaiaknak nincs is útlevele, tehát ő is Amerikában tölti a pihenését. Az olasz, spanyol vagy francia idegenforgalomnak a legnagyobb vásárlója az olasz, spanyol, francia állampolgár. Nyilvánvalóan az északi népek az egyszerűen időjárás és földrajzi elhelyezkedésbe adódóan elsősorban inkább küldő országként jelennek meg, és a délebbi mediterrán régió meg fogadó országként jelennek meg. Emiatt van nyilvánvalóan egy ilyen áramlás, de azért azt kell látni, hogy Európa belső piaca, az az alap idegenforgalom értelme kellemes újraindulásának elegendőnek kell, hogy legyen. A kínai turista egy nagyon fontos megjelenés, de azért azt látni kell, hogy az utolsó 15-20 évben, ahogy ott az életforma, az életszínvonal emelkedett, illetve a vízumszabályok ezt lehetővé tették, jelentett nagy többletkeresletet, amit nyilvánvalóan az európai idegenforgalom is lereagált. Most sokan mondják, hogy amerikaiak és kínaiak nélkül nem lehet, ezt én azért azt mondom, ezt vitatnám. Tehát én azt hiszem, Magyarországon is, ha megnézed a statisztikát, Budapestre ez nem teljesen igaz, de azért alapvetően nekünk még mindig az európai országok, ezen belül Nagy-Británia, Németország, Olaszország azért a fő küldőpiacaink.
Látják-e, hogy az utazási kedv mellé termelődött-e annyi jövedelem az elmúlt 2-3 hónapban, hogy azt legyen hol jól elkölteni?
Már most arra gondolunk, hogy a világgazdaság hát,
a saját zsebünkben. Ugye mi csináltunk? Elkezdtünk bevásárolni, a munkahelyeink bizonytalanabbá váltak, elkezdtünk takarékoskodni. A kérdés az, hogy ezt mire fogjuk fordítani?
Igen, ezt én más fórumon is elmondtam, hogy az illúziókkal azért le kéne számolni. Tehát azt hiszem, hogy ez itt van egy gazdasági válság is egy hatásként, és lehet, hogy a gazdasági válság hatása sokkal hosszabb ideig velünk maradhat, mint maga a vírus okozta járványügyi probléma, hiszen az emberek egy része állásbizonytalanságba került, elvesztette az állását, kivették bizonyos értelemben kényszer szabadságokat kivettek, és ez nem lenne magyar sajátosság, ez uniós szinten, meg világszinten így van. Ezek a keresletet csökkentő vagy visszafogó intézkedések nyilvánvalóan valahol kicsapódnak abba, hogy az emberek mennyit tudnak turizmusra fordítani. Mi azért két dolog pozitív tendenciát azért látunk. Egyrészt rövidebbek lehetnek az időszakok, amire elmennek nyaralni. Ez azt jelenti, hogy a szektornak a kínálatot egy picit hozzá kell igazítani a változott kereslethez, illetve a Széchenyi pihenőkártya foglalásokból, illetve forgalomban azért azt látjuk, hogy például a vendéglátás zseb azért az költődött. Tehát azért a turizmust, ha nem klasszikusan csak ez az üdülő turizmusnak tekintjük, hanem tényleg a vendéglátást is belerakjuk meg, más élmény dolgokat is, akkor azt gondolom, hogy ebben a csökkentett keresletben is meg tudjuk találni a számításunkat, de azt be kell kalkulálni, hogy ez nyilvánvalóan, ha a válság hosszabb távon ezek a GDP visszaesések itt maradnak, akkor 21-ben sem lesz még olyan egyszerű nyereségesen üzemelni, csak akkor talán 22-ben fog helyreállni az, ami talán hiányzik a profitabilitásból.
Azt látják, vagy tervezik már, hogy milyen típusú kínálatot kell csinálni arra a keresletre, ami rövidebb időre engedi el az embereket szabadságra is nyaralni.
A turizmusra szerintem az egy nagyon fontos jellemző, hogy te nagyon felülreprezentált a kisközépvállalati szektor, de ez a világszintjén nagyon gyorsan teremt munkahelyet, ilyen gyorsan meg is tudja szüntetni, nagyon gyorsan tud kreatívan kínálatot teremteni. Ez szerintem, ezt én nem tudnám, egy kicsit egy kényszi szavakkal érve, láthatatlan kéz majd kialakítja. Én nem gondolnám, hogy a város, például a budapesti városnézések struktúrája megváltozna azért. Talán azt lehet mondani, hogy lesznek olyan package-ek, megjelennek a piacon, amelyek díjazzák. Ha úgyis a rövidebb utat keresel, akkor erre adok neked egy speciális package-et. Eleve Budapestre azért jellemző volt, hogy az itt töltött éjszaka számot a szakma legnagyobb bánatára nem sikerül úgy növelni, mert hogy a fapadosok által keltett forgalom pár napos itt tartózkodást predesztinált. Tehát ezért azt gondolom, hogy erre nyilván lehet készülni. A vidéki vendéglátásnak nehezebb lesz, hogy például a nyári hónapokban eladom-e az egyhetes szállást mondjuk egy háromnapos vendégnek, kockáztatva, hogy a másik három vagy négy napra nem kapok vendéget. Ezt szerintem majd nyár végén jobban meg tudjuk mondani.
Budapest az miért nagyon más, mint a vidék?
De azt gondolom, hogy egyrészt egy viszonylag kis területi országról beszélünk, itt most pont Trianon másnapján ez azért logikus, tehát azt mondani egy 100-150 kilométerre Budapesttől élő embernek, hogy Budapestre, ha eljössz, megnézel, hogy itt aludjál, és ez egy nagy élmény. Én magam budapesti vagyok, egyszer úgy alakult, hogy magam is megszálltam egy budapesti szállodában, és turistaként itt voltam, és nagyon jó élmény volt, mindenkinek ajánlom. Tehát az egy teljesen más dolog, hogy én egy belvárosi szálloda ajtaján kilépve turistaként élem meg ugyanaz Budapesten, mint hogyha ide jönnék és nyomban haza kell mennem. Ezt egyszer egy életben mindenképp ki kell próbálni. Az más kérdés, hogy a budapesti árszínvonal azért a nyugat-európai turistára lett most már optimalizálva. Ez azért nagyon sok esetben egy magyar turistának nem biztos, hogy olyan könnyen megfizethető. Nyilvánvalóan a fesztiválok, lásd, mondjuk a Sziget Fesztivál, meg egyéb rendezvények felhozták a vidéki magyarságot, de itt azért végig kell gondolni, hogy Budapest kínálatát hogy lehet ebbe az irányba módosítani. És itt jön a nagy probléma, hogy kell-e módosítani, hogy tartósan így marad ez a dolog, vagy igazából 4-5 hónapot kell csak várni, és ősszel lényegben azért megjelennek azok a külföldi turisták. Azért a budapesti turizmusnak a 80%-át a külföldiek biztosították. Ha most valaki végsétál a belváros utcáin, vagy elmegy a külföldiek által látogatott helyekre, hát üresek, tehát látszik, hogy ott azért alapvetően a külföldiek voltak meghatározók. De ez a világ számos pontján így van, ez nem budapesti sajátosság. Ennek a visszaépítése csak a légiforgalom helyreállításával és a határok kinyitásával lehet. Ezt Magyarország nem fogja tudni belföldi idegenforgalommal biztosítani a budapesti kínálatnak a megtöltését, és ez a budapesti, ezt mi el is mondtuk szakmai fórumokon, hogy Budapestre önálló kommunikációs és önálló, nevezzük úgy, reorganizációs terv kell.
Van más út, mint hogy európai árakat csinálni Budapestre, amikor ez egy európai város?
Hát nem, én azt gondolom, hogy pont jó, hát ezt a pont a Száda Szövetség szakmabeli emberével beszéltünk, hogy hosszú ideig az volt a probléma, hogy Budapest alulárazott termék volt. Tehát árérték arányban összehasonlítva velünk hasonló kultúrájú, egyéb szempontból összehasonlító városokkal, fölöslegesen adtuk olcsón a szálláshelyeket.
Alsó polcos volt.
Igen, most az utolsó 2-3 évben részben a biztonsági faktor miatt, részben a jó kommunikációs tevékenység miatt Budapest felért elődött, és többen jöttek, és ezt az árszínvonalat lehetett tartani. Most az a nagy kihívás, hogy legyen bölcs és előrelátó a szakma, és ne verje le egy fölösleges árversennyel a kialakult árszínvonalat, mert nem indokolja ezt hosszú távon semmi. Hát rövid távon ezért volt nagy jelentősége, hogy a kormány gyorsan meglépte például a moratóriumot, ezért volt nagy jelentősége, hogy gyakorlatilag a szálloda és vendéglátóhely tulajdonosokat nem kényszerítette egy minden áron való cashflow raliba, hogy ki tudják várni, amíg a kereslet megtalálja újra Magyarországot és Budapestet. Itt például nagyon nagy energiát fektetünk, hogy a rendezvényturizmus minél előbb helyre lehessen állítani, hiszen a MICE vendég sokkal többet költ átlagosan, mint egy buliturista, ha nevezzük így őket, és ez a MICE vendég csak rendezvényekre fog tudni idejönni, ahhoz a rendezvényeket meg kell tudni szervezni, és azt engedélyezni kell. Ebben egy picit mi most hátrébb járunk, mondjuk, mint Németország, és hát erre vannak pozitív ígéretek, hogy ezt érdemben felül fogja vizsgálni a kormányzat, de ezeknek a megszervezéséhez idő kell. Tehát minél előbb kéne a zöld lámpa, hogy el tudjunk ezzel kezdeni foglalkozni.
A szakma saját maga meghatározhatja, hogy milyen árszínvonalon fog dolgozni, és akkor az összes többi szakmabeli ezen az árszínvonalon dolgozik, vagy lesz, aki azt mondja, hogy nem bírom, muszáj alá menni.
Hát ez nyilván hivatalosan nem ez versenyjogi kérdéseket vetne föl. Én azt gondolom, hogy a szakmai szervezetek edukáció folyamatai, amit például a Szállodaszövetség nagyon ügyesen előjár, eleve a újonnan belépők számára ad egy algoritmus, hogy hogy érdemes gondolkodni, hogy kell az egészet. Ugye az idegenforgalom az, mint ahogy mondtam, nagyon sok embert tud hirtelen alkalmazni, és adott esetben el is veszíteni. Tehát nem mindenki ezt tanulta a világ életében. Tehát ez okoz néha anomáliákat. Itt azért azt gondoljuk, hogy van egy ilyen közös gondolkodás, edukáció. Meg azt gondolom, hogy ez egy kapitalista környezet, a kereslet kínálat el fogja dönteni. A lényeg az, hogy a pánikot el kell kerülni. És a pánik elkerülése volt az, hogy a turizmusügynökség szerintem nagyon jól reagálta, nagyon jól érdeket képviselt Guller úr, hogy gyakorlatilag ez a járulékkedvezmény adott egy lehetőséget, hogy végig gondoljuk. Utána jött a moratórium, most más javaslataink is vannak. Itt a legnagyobb kérdés az, hogy a keresletet akadályozó adminisztratív szabályok lebonyolulnak, és ha azok lebomlanak, akkor én azt hiszem, hogy gyorsan magára fog találni a szakmánk, és akkor nem fogjuk a saját árainkat összeroppantani.
Gál Pál Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkahadók Országos Szövetségének elnöke, a Jetravel Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője az Inforádió arénájának vendége a koronavírus járvány miatt megerősített biztonsági intézkedések mellett. Említette az előbb, hogy vannak további javaslataik a szektor érdekében. Milyen javaslataik vannak még?
Ami elég fontos javaslat, hogy a Kurzarbeit gyakorlatilag arra jó, hogyha valaki csökkentett munkaidőben alkalmazunk, akkor a jövedelem kiesést kormányzat közvetlen munkavállalónak odaadja, de ez azt jelenti, hogy csökkentett munkaidőbe kell alkalmazni. Ez egy gyáriparban, ahol tudják úgy szervezni a munkarendet, ez egy jól működő dolog. Nálunk azért van egy probléma, hogy amikor mi kinyitunk, függetlenül, hogy a vendég ott van vagy nincs, ott kell lennie egy minimum létszámnak ahhoz, meg a törvényi, illetve a hagyományos szolgáltatási feladatok meg tudjunk felelni, és ha nincs megfelelő kereslet, ez a kinyitás egy veszteséget termel, és akkor ez az üzemszüneti pont miatt akkor inkább be kéne zárni és ki se nyitni. És ebben úgy tűnik, hogy nyitott fülekre talált az a megkeresés, hogy esetleg a Kurzarbeitban vagy ahhoz hasonló lenne egy ilyen újranyitási bértámogatási struktúra. Ennek a javaslatát ezt e hét hétfőn tettük, most folyik majd esetleg a megvitatása. Ez még azelőtt volt, hogy megjelent, vagy tegnap elhangzott a kormányinfon, hogy járulékkedvezményt valószínű a turisztikában meghosszabbítják a válság hatására DEC 31-ig, ami köszönet a turisztikai ügynökségnek, mert azért ő egy nagy élharcosa volt ennek. Ez nekünk utána át kell számolni, hogy a járulékkedvezmény önmagában a vállalatok cashflow-ját figyelembe véve elég, vagy tartalékait figyelembe elégséges. A kettő nem teljesen ugyanaz, de azt gondoljuk, hogy még a választ nem kaptuk meg az ITM-től erre a javaslatra, mi bizakodóan tekintünk. A másik javaslatunk, hogy kidolgoztunk egy hasonlóan a szállodák üzemeltetésének higiéniai szabályhoz, egy rendezvény higiéniai kézikönyvet, amely vitaindítónak elküldtük, annak érdekében, hogy elhitessük, illetve a vendégekkel is, meg a szabályzó hatósággal, hogy igenis lehet majd biztonságosan rendezvényt tartani, megfelelő higiéniai és biztonsági szabályok szerint, tehát nem csak a szálloda üzemben lehet ezt megoldani, vagy a fürdőknél. Ennek szintén a javaslata bent van, még nem időt kértek, nem kaptunk visszajelzést. Itt azt gondolom, hogy lehet, hogy az idő halad előre, lásd német példákat, adminisztratíve elkezdik feloldani, tehát lehetséges, hogy nem fog megfogalmazódni egy olyan ajánlás, amit mindenképp be kell tartani, hanem engedik a rendezvényeket, hiszen azzal, hogy már egy 200 fős esküvőt lehet tartani, amelynek lehetnek lakodalom elemei, jól mutatja, hogy járványügyileg egy bizonyos létszám alatt ez egy kezelhető dolog, és azt hiszem, egy szakmai konferenciák egy része messze nem éri el a 200 főt, tehát kiállításokon azért ezt meg lehetne oldani. Itt mindig a kérdés, hogy regionális rendezvényekről beszélünk, vagy világrendezvényekről. Mi röviden már ősszel örülnénk, ha egy kisebb konferenciákat, regionális rendezvényeket el lehetne kezdeni, érdemben lebonyolítani.
Mennyire részletes ez az iránymutatás? Egy komoly étterem konyhájának például nincs ablaka. Ott nagyon szűken dolgoznak az emberek rettentő munkatempóban. Hogy lehet ezt úgy megcsinálni, hogy én, mint vendég, biztos legyek abban, hogy biztos minden rendben van?
Ez mindig egy nehéz kérdés, mert alapvetően az orvosegyetemek csináltak egy nagy felmérést, amely számukra is meglepően kijött, hogy nagyon kevés ember kapta el a vírus, és nagyon kicsi az esetszám. Tehát mindig felmerül mondjuk egy vidéki vendéglátó helyen, hogy tényleg van-e valós esélye, hogy ott valaha is járt, vagy járhat koronavírusos kollega. A másik, ami fontos, hogy az étkezés területén most eddig is Magyarországon példaértékűen magasak voltak a higiéniai szabályok, rendszeres orvosi szűrés és egyebek. Azt nem tudom most sem megcáfolni, sem megerősíteni. Én hallottam olyan verziót, hogy a magas gőzös párás az pont rossz a vírusnak, van, aki meg azt mondja, hogy pont jó. Tehát ezt most én nem tudnám megmondani. Én azt gondolom, hogy nincs olyan nemzetközi visszajelzés, hogy a vendéglátás háttér területein dolgozók nagyobb veszélyben lennének, mint bárki más a világon. A húsüzemekben hallottam például Németországban, de ott is nem az üzem, hanem a húsüzemben dolgozók szállásolásával volt a gond. Itt meg azt gondolom, hogy a szállásolás, a munkásszállók az egy külön kockázat. Én ebben nem látok. A pincérek, illetve a felszolgálók, a pultosok tekintetében ott már nagyobb kockázatokat látok, de ott a szállodáknál is alkalmazott megoldások, a maszk, a kézfertőtlenítés, bizonyos tálalási módok megváltoztatása, amihez hozzászoktunk korábban, az javíthatja jelentősen a járványügyi védekezést, illetve van egy nagyon fontos a felelős magatartás a vendégek részéről, meg a munkavállalók részéről is, hogy valaki bármilyen módon tünetet, ezek nem kell bemenni.
Jó, de a munkaadó a munkavállalónak adhat olyan utasítást, amit muszáj betartania. Elképzelem, hogy ott ül egy vendég, és elkezd nem felelősen viselkedni. Egy étterem tulajdonos ki fogja rakni az étterméből?
Szerintem ez előttünk van, ez a nagy kérdés.
Mert a többi vendég azt fogja követelni, hogy igenis rakja ki.
Tegnap volt a kormányinfon egy érdekes kérdés, hogyha én lakótársként érzékelem, hogy a karanténban bezárt lakásban nagy jövésmenés, hogy akkor mit tehetek ebben az ügyben. És akkor nyilvánvalóan a formailag azt tehetem, hogy szólok az ellenőrző hatóságnak, és tegyen intézkedést. Természetesen informálisan szólhatok, stb. Tehát én azt hiszem, hogy a magyar társadalom bizonyos esetben jól vizsgázott a szűkített karantén szabályival. Én ebben a kérdésben nem vagyok annyira pesszimista, hogy ezt ne lehetne megfelelő kultúrált módon megoldani. Tény, hogy az első napokban, a karantén feloldása után a Balatonon azért beszámoltak kollégák olyan helyzetekről, ahol kihívások volt, hogy a terasz, akkor terasz hol végződik, hol megyünk be. Én azt hiszem, hogy ez ott a helyi lelemény az nagyon meg kell, de ez korábban is azért az volt, hogy valaki egy kicsit többet ivott, vagy hangoskodott, vagy a vendégtársait bántotta, akkor azért a szállodáknak erre van egy jól kialakult protokoll, jó, ezt meg tudják oldani.
Akkor nem tartottam attól, hogy ebbe bele fogok halni, ha valaki egy kicsit többet iszik.
Én azt gondolom, hogy itt van egy nagyon fontos kérdés, ezt én magam is sokszor, hiszen én már annyival idősebb vagyok, hogy akár fölmerül, hogy veszélyeztetettnek tekinthetem el magam, hogy ez, hogy tényleg ez a belehalok kérdés felmerül. Ha ez így felmerül, akkor a turizmusnak elég nehéz időszaka lesz, hogyha a vírus egy halálos betegséggel azonosítjuk. Én azt gondolom, hogy máshogy veszélyes ez bizonyos korosztályokra, bizonyos egészségügyi állapotokra, és azt hiszem, hogy a turizmusban bizonyos területeken felülreprezentáltak azok, akik nem a fő veszélyeztetettek ebben a kérdésben. Lásd, gyerekkori nyári táborok, egyebek. Na most ott azt hiszem, hogy nem lesz gond. Nyilvánvalóan vannak olyan turisztikai attrakciók, mondjuk a termálfürdők, gyógyfürdők, ahol az idősebbek felül reprezentáltabbak, na ott azt gondolom, hogy komolyabban oda kell erre figyelni. Én nem hiszem, hogy én most Balaton, én vitorlázok, sokat vagyok a Balatonon. A vendégek szerintem kulturáltan megtartják a távolságot, de nem érzékelik azt, hogy ez egy életveszélyes szituáció lenne. Talán nem is kéne annyira eldramatizálnunk ezt a szakmának, tehát valamilyen szinten, mert az üdülés az egy pihenés, az egy feltöltődés, nem lehet szorongva üdülni.
Hát kell írni az üzleti tervet, mondjuk egy termálfürdőnek, aki eddig azzal számolt, hogy be lehet engedni 3000 embert, és most csak 1000-et lehet beengedni?
Abszolút. Ez az egyik legfontosabb. Igen, ez egyik legfontosabb, hogy a névleges és a valós kapacitások, az új szabályok és egyebek kapcsán, ez már például a balatoni strandok esetén is, hogy hány ember tud lefeküdni a parton, hogy alakultam ki a jegyárakat, hogy ez igenis azt gondolom, hogy ez például egy felelős gazdasági és üzemeltetői magatartás, hogy a kapacitásaimat a járványügyi szabályok irányába szűkítem, lefolytom, és akkor
mi lesz a kereslettel? Én csak azt fogom belőle látni, hogy emelkedett a jegyár, nyilvánvaló. Ha kevesebbet lehet beengedni, akkor emelkednie kell az árnak, vagy nem lesz jövőre strand.
Hát azt gondolom, hogy ez egy nehéz kérdés, ez jól látszik, hogy helye és vállalkozása válogatja, hogy tudom az egy jegyárat emelni, mert van, így is megveszik, vagy kell emelnem a jegyárat, mert a kevesebb vendégen kell elérnem azt a minimális bevételt, hogy érdemes legyen kinyitni a strandot. Hát ezt majd nyilvánvalóan a nyáron fogjuk látni. Már vannak ezek kapcsolatban azért előrejelzések és cikkek, inkább én mondhatnám pletykaszerűen. Ezt sajnos tudomásul kell venni a vendégeknek, és az is hozzá tartozik, hogy nem biztos, hogy a strand lesz az egyedüli üdülési hely. Önmagában a táj, a kirándulás, azok lehet, hogy felértékelődnek szemben a klasszikus strandolással.
De hogyha a táj meg a kirándulás értékelődik föl, ahhoz nem nagyon kell se munkaadó, se munkavállaló.
Hát szállás azért kell, esetleg egy kerékpár kölcsönző kell, a turisztikai ügynökség például a belföldi idegenvezetőknek a fontosságát feltárja, hiszen azért azt gondolom, hogy mindegyikünknek van elképzelése Magyarország látnivalóiról, de néha meglepődünk, hogyha elmegyünk, és nem is gondoltuk volna, azért nagyon sok fejlesztés volt az elmúlt 10 évben. Sokan ezt kihagyják sokokból, de most lehet, hogy van lehetőségük ezeket megnézni.
Milyen ütemben indulhat újra a repülőgépes turizmus?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy itt azért szét kell választani, hogy Budapesten nagyon meghatározó volt a fapados légi közlekedés, ami gyakorlatilag ponttól pontig vitte a vendégeket, és rendkívül szoros gazdálkodás mellett nem ilyen úgynevezett mindenképp kell repülnünk, hanem tényleg csak akkor vitték. Ennek az újraindulása egy nagy kérdés. Itt természetesen elhangzott a két nagy fapados légitársaság részéről, aki meghatározó Budapesten is, hogy ők jó egészségi, tehát közgazdaság értelme egészséges pénzügyi helyzetben érte őket a válság. Ebből adódóan ők érdekeltek, illetve mindenképp újra szeretnék indítani a dolgot. A Wizz Air azért elérik előrejáró, és tervezi az újraindulást. Van egy másik dolog, hogy mindenki számol. Tehát ha egy repülőn nincs a székek, mit tudom én, minimum 60-70% eladva, akkor az a repülő nem biztos, hogy érdemes, hogy repüljön. És akkor már vannak olyan elképzelések, hogy visszatér a 80-as évekre jellemző, hogy veszik fel a foglalásokat, és ha megvan a megfelelő mennyi, akkor mondják, hogy elhalasztás, akkor majd gyakorlatilag az utazónak úgy kell gondolkodni, hogy hát elkövető három napban valamikor el fogok repülni, de nem tudom, hogy pontosan mikor, attól függ, hogy hogy fogják. Most nyilván ez hosszú távon nem fenntartható, hiszen az ember a kiszámíthatóság. Főként, hogyha újraélednek a hubok, tehát hogy én nekem el kell jutnom Frankfurtba, oda akarok, onnan akarok valahova elmenni, de a hubok újraéledéshez meg kell a transatlanti légiközlekedésnek a teljes, meg a nagy helyreállása, ami azért azt gondolom egy nehezebb dolog. Én látom, hogy a két nagy arab légitársaságnak is, hogy halaszgatják, és hogy kezdik újraépíteni az öbölből a forgalmakat. Én azt hiszem, hogy maga a légiközlekedés, a repülési idő nem veszélyes. Tehát ezt kimutatták utólagos kontaktkutatások, hogy nem kapták el a igazoltan koronás betegtől a dolgot. Ennek az lehet az oka, hogy HEPA szűrők vannak a repülőn, amely egy műtéti szintű sterilizálást csinál. De maga a légikikötő, az igenis, az egy tömeg. Tehát ott óhatatlanul.
Állok sorban, igen. Lögdösődő.
És ez, hát jó, nyilvánvalóan most kevesebben vagyunk, és a kapacitások nagyobbak, talán most rövid távon ez a lögdösödés kimarad, de azt például a Budapest Airporttal is beszéltük, hogy bevezettek számos intézkedést, ami segíti a koronavírus szempontjából higiénikus utazást. Egy bizonyos utas létszámig ez nem fog gondot okozni. Tehát én nem tántarítanák el senkit a repüléstől. A gond az, hogy hol fog kialakulni az a kereslet és kínálat és szabad repülési lehetőség, hogy a légitársaságok helyreállítják a kapacitásokat és elkezdenek repülni. Ma azt látjuk, hogy sorra jelentik be, de gyakorlatilag mégis halasztják, mert még a kereslet nem éri el azt, ami keppelásd. Ha 14 nap karanténba kell menni, ha elmegyünk a brit szigetekre, akkor nyilván ez egy nem realitás, hogy én oda el akarjak menni.
Mikor indulhat újra az európai szintű turizmus? És ha újra indul, akkor az vajon egyszerre indul-e újra?
Hát én szigorúan a magán véleményemet mondom. Én azt gondolom, hogy a nyáron valamikor egyszer csak újra fog indulni. Egyszerűen főként Olaszország tekintetében a gazdasági helyzete nem engedheti meg magának, hogy ne kapja meg ezt a támogatást az Uniótól, hogy kell ezt a schengeni határokat helyre fogják állítani, és akkor szerintem gyorsan újraindul a dolog. A legnagyobb gond, amitől szerintem mindenki fél, hogyha egyszer újraindítottuk, még egyszer leállítani nagyon nehéz. És ezt a politikai kockázatot felvállalják-e a politikusok, illetve a gazdaságpolitikusok, és szerintem ezen megy a morfondírozás, hogy ezt hogy lehetne értelmesen újrakezdeni. Jelenleg vannak olyan kísérletek, hogy az induló állomásokon mondjuk negatív tesztel kell jelentkezni, hőkamerás, már a beléptetés, nem csak a megérkezés pillanatában.
Ott áll az egész család és apán kicsit magasabb a hő, és mindenkit hazaküldenek? És ott állunk öten, fölcuccolva?
Én azt gondolom, hogy igen, egy ilyen vírusos időszakban az egyéni szabadságjogok meg az utazási jogok nyilván sérülnek. Tehát én azt gondolom, hogy igen, ezt végig kell gondolni, hogyha az ember családdal utazik, és a család bármely tagján, akkor tudomásra kell, hogy ez a kockázat benne van. De mondom, én szerintem nem olyan tömeges az esélye, hogy valaki vírusos, mint amennyire, egy kicsit az olyan dolog, hogy a biztonsági intézkedések a potenciális terror cselekmények kapcsán hány millió embernek okoznak nehézséget a reptéren, a valóságban azért nem olyan sokszor sikerül szerencsére ez. Tehát ezért azt tudom mondani, hogy itt most ki kell alakulni egy új egyensúlynak. Én azt gondolom, hogy az emberek valósan felmérik, ahogy jelenti, hogy ez veszélyes, nem veszélyes, hajlandó vagyok vállalni ezt a veszélyt, vagy nem vagyok hajlandó vállalni a veszélyt. Itt sokan mondják, hogy ez nem egy influenza, egy sokkal halálosabb betegség. Én is olvastam pro és kontra statisztikákat. Szerintem még sok statisztika fog ezek hason megjelenni, és talán őszre jobban be tudjuk lőni ezt, hogy kikre és milyen módon veszélyes, és akkor ezek az utazók el tudják dönteni, hogy vállalják ezt a kockázatot, vagy sem. És ha elég sokan vállalják, akkor lesz rá eszköz is, hogy el tudjanak repülni.
Az fog-e valamit számítani, hogy melyik ország hogyan kezelte a saját betegeit? Hogyan kezelte a vírusveszélyt?
Hát én szerintem igen, de azért azt látni kell, hogy a médiából tájékozódunk, és a média bizonyos dolgokat felnagyít, illetve nem biztos, hogy reálisan mond el. Mi nem biztos, hogy érzékeltük azt, hogy amikor ez a járvány elindult, például én nagy érdeklődéssel olvastam, hogy Kínában magyarországi területet lezárnak, 10 millió embert karanténba raknak, és egy kicsit ilyen sajátosan megmosolyogtuk, hogy miért csinálják ezt, és aztán láttuk, hogy rá pár hónapra Olaszországban egy egész országot kellett lezárni, és milyen nehézségekbe kerültek. Én nem tudom azt, hogy kialakultak-e tényleg minden szempontból jó protokollok. Magyarországon szerintem jó ütemmel, tényleg a miniszterelnök szavait idézve pár héttel gyorsabban lereagáltunk dolgokat. Bizonyos évben szerencsénk is volt, hogy láttuk, hogy előttünk mi történik. Az is igaz, hogy jól fogadta a lakosság, betartotta a szabályokat. Én nem azt szerint ítélem meg ma, hogy egyik ország hogy kezelte, vagy hogy nem kezelte, hanem én azt gondolom, hogy Európa önmagában szerintem túl fog lenni ezen a dolgon, és megtanulta kezelni ezt a járványt. Talán elnézte egy picit Nyugat-Európa ennek a súlyosságát, a Közép-Kelet-Európa ezt már igazából elkerülte ezt a dolgot, ezt a V4-eknél azért látszik. Én abban optimista vagyok, hogy ez egy kezelhető helyzetté alakul, és ha a vakcina csúszik is, valamilyen módon vissza fog állni a turizmus. Talán nem abban a minőségében, mint ahogy az elején beszélgettük, és a hivatásturizmus előbb fog helyreállni, mint mondjuk az üdülő turizmus.
Hogyan fogják tervezni az üzleti évüket? Tavasztól őszig, tehát influenza szezontól influenza szezonig, vagy évre lehet tervezni? Mi lesz most?
Hát az idegenforgalomban alapvetően jellemző a szezonalitás, különböző szezonalitások vannak, van az őszi, tavaszi koncertek, fesztiválok. Azt gondolom, hogy Európában például nagyon jelentős volt a sportturizmus. Tehát a sportturizmusnak mondjuk a BL forgatókönyv, Forma 1. Tehát ezek jelentős szezonalitás hatásokat okoztak. Ez mind 20-ra nincs. Tehát ezek gyakorlatilag nincsenek. Én azt gondolom, hogy ahogy megjelennek az újra naptárak, például lássuk az olimpia. Az olimpia önmagában befolyásolt volna nagyon sok turisztikai terméket, attrakciót, például is, hogy van-e tévé a szobában, eladható, nem adható, időeltolódás szempontjából. Tehát most az olimpia átterült egy évvel későbbre. Tehát nyilván a 21-ben az olimpiával valamilyen módon megint számolni kell. Számos olyan versenyszám, amit nem tudtunk megnézni az idén, lehet, hogy meg akarunk nézni. Tehát én azt gondolom, hogy a tervezés nagyon óvatosan kell kezdenünk, illetve a legnagyobb gond, hogy kimarad a bázis. Ugye nehéz 19-et bázisnak tekinteni, 20 az nincs, és akkor az ember egy kicsit ilyen bizonytalan, hogy is fogja megtervezni a dolgot, és ez igazából, ezt mi föl is hívtuk a figyelmet, hogy ez a bankkal kapcsolatos helyzetünkben nagyon komoly probléma lehet. A moratórium egy lehetőséget adott, hogy nincsen pánik, de ha jövőre újra jönnek az új ügyfélminősítések, jönnek az új kreditek vagy limitek meghatározása, nem lesz könnyű helyzetben az ágazat. Erre azt az ígéretet kaptuk, hogy a turisztikai ügynökség meg a szakma dolgozik egy szakmánkat támogató pénzalap garanciarendszer kidolgozásán.
Lesz valami kötelező tartalékolási szabály ebben az ágazatban? Meg Ullán Zoltánnal beszélgettünk itt többször is, és azt mondta, hogy nem mindig mindenkinek a megmentése az állam feladata.
Ezzel abszolút egyetértek. Tehát én azt gondolom, ez egy kapitalista biznisz, nem kell megmenteni a tücsköket a hangyák ellenében. Ez az elén is elhangzott, hogy akik tücsökként éltek, nem tartalékoltak, nem felelősen gazdálkodtak, esetleg túlnövelték magukat. Ez egy nagyon nehéz, én azt hiszem, hogy az elején a kormányzat döntően egy fűnyíró elvű megmentésen gondolkodott, hiszen nehéz eldönteni az elején, hogy ki a tücsök, ki a hangya. Most már eljöhet az a pillanat, hogy esetleg a hangyákra nagyobb energiákat fordítunk. Itt az ITM például innovációs pályázatai, egyéb pályázatai bizonyos értelemben erre fókuszálnak. A gond az, hogy az ITM döntően a magyar gazdaság 90%-át vagy 87%-át adó egyéb ipari ágakra fókuszál. A turisztikai ügynökséggel szorosan együttműködve próbáljuk a turizmusra speciálisan igaz dolgokat tenni. Nem véletlen, hogy a szállodafejlesztési pályázatok most kerülhettek mondjuk például értelmesen kiosztásra, hiszen van idő ezeket a szállodafejlesztéseket végrehajtani, panziófejlesztéseket, szálláshelyfejlesztéseket. Akkor majd a kereslet adminisztratíve csökken a kínálat, hiszen ezek a szállodák akkor zárva vannak. És akkor gyakorlatilag 21 végén, 22-ben jelennek újra meg a piacon, egy már reményeink szerint egészséges keresleti piacon. Ez például egy felelős és egy jó döntés, ha ezt végre tudjuk hajtani. Tehát én azt gondolom, hogy a szakmánknak fel kell nőni a feladathoz, tervezés és gazdálkodás szempontból.
Mi volt az első gondolata saját tulajdonú cégében vezetőként, amikor látta, hogy mi jön holnap meg holnap után?
Hát kicsit ez olyan dolog, ha láttam volna, de bevallom őszintén, én optimistább voltam talán az elején. Most se vagyok pessimista, csak talán némi illúziókkal leszámoltam. Tehát én pont összeszámoltam, hogy amióta dolgozom, ez most már az ötödik sajátos válság, különböző pozíciókban voltam, nem mindig az idegenforgalomban, a hongkongi válság, a dotcom lufi, utána volt a szeptember 11, akkor volt a 2008, és mindegyiknek volt valami tanulsága. A legnagyobb gond, hogy ott mindig az történt, hogy volt valahol egy probléma, egy lokális probléma, leállt a gazdaság, nem lehetett oda utazni, kicsit csökkent a kereslet, de hogy nulla legyen, ilyen nem volt. És most ez egy teljesen új dolog erre, ez a turizmusban az, hogy nulla, az, hogy a nagy légicégek mentővért könyörögnek, teljes hajós társaságok leállnak, ez semmilyen üzleti tervben nem volt betervezve. És hát az első gondolatom az volt, hogy semmi gond, ezt megoldottam eddig is, tehát meg fogjuk oldani. A legnagyobb gond ma az, hogy tartani a lelket a munkavállalókba. Tehát én azt hiszem, hogy a törzsgárdát megtartjuk, finanszírozzuk, tudunk szerezni rá forrást, minket relatíve jó egészségben ért a válság, de ez nem jelenti azt, hogy a munkavállaló munkaképessége, a szakmánk iránti hite nem-e torzul. És főként itt az utazás közvetítésre gondolok, mert a szálloda ki tud nyitni belföldi. Tehát aki adott esetben abból él, hogy külföldieket hoz Magyarországról, vagy magyarokat visz külföldre, meg rendezvényeket szervez, akár a rendezvény szektora gondolok, azoknak emberileg is nagyon nehéz ezt a fél évet vagy évet megélni, hiszen gyakorlatilag hirtelen olyan feleslegesek lesznek. Mit tesznek a szabad idejükbe? És látom a kollégákon, hogy gyakorlatilag ilyen tréningező módon feladatokat kell nekik adni, akár úgy is, hogy négy konkrét bevételszerző tevékenysége, például mi csinálunk ilyen edukációkat, illetve ügyfeleinknek adunk nem képzéseket, hanem tájékoztatásokat, próbálunk új technológiákkal megjelenni, egyszerűen azért, hogy rutinban maradjunk, mint azok az edzéseket, amikor láttunk, hogy például hogy tudják az élsportolók otthoni körmények között fenntartani a formájukat, hát valami hasonlókon kísérletezünk mi is.
Kikötik magukat és úsznak a medencében, jó, de ezt hány évig lehet csinálni? Akközben nem lesz verseny egy sem.
Egyetértek önnel, ez egy nagyon komoly probléma, ezért is mondom azt, hogy bizonyos értelemben nyár végéig ezeket a kérdéseket vagy így, vagy úgy meg kell oldani, mert ha nem, akkor gyakorlatilag egy 3-6-7 hónapos otthonlét után ez a turisztikai szakember nem fog tudni megélni a Kurzarbeit támogatásból, bármi grandiózus is, egyszerűen akkor el kell keresnie, mennie más munkát keresni, amivel a családját el tudja tartani.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Gálpán Zoltán, a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetségének elnöke, a Jetavel Kft. Tulajdonosa, ügyi vezetője volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.